Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy meg fogunk egyszer látni téged színről színre, úgy, ahogy vagy. Meg fogjuk látni a te szent angyalaidat is, meg fogjuk látni mindazokat, akik előre mentek, meg fogjuk látni keresztelő Jánost is, meg fogjuk látni a te drága, megdicsőült népedet, seregedet, meg fogjuk látni a megdicsőült egyházat. Köszönjük, hogy most mi még a küzdő egyháznak a tagjaiként jöhetünk. Mi, akik most még a hitnek a világában vagyunk, élünk, a hitnek a szép harcát harcoljuk. Köszönjük, Urunk, ezt a földi időt is, amit te azért adsz nekünk, hogy itt előkészülhessünk a te országodra, azért adsz, hogy itt elvégezhessük azt a munkát, amit te reánk bíztál, és hogy te elvégezd rajtunk azt a szent munkát, amit el akarsz végezni a mi szívünkben és a mi életünkben. Köszönjük, hogy keresztelő Jánosnak az útját járhatjuk végig ezen a héten, az ő életének pillanatait, momentumait villantja fel nekünk a te ígéd, és abból tanulhatunk. Az lehet a mi figyelmeztetésünkre, de még sokkal inkább a mi erősítésünkre, vigasztalásunkra. Köszönjük, hogy azt, amit az ő életében is láthatunk, a mi életünkben is átültethetjük annak a helyzetnek a fényében, amelyben most mi élünk, egy egészen más világban nyilván, mint amiben ő él, de mégis pont ugyanúgy a te kegyelmed által és beléd kapaszkodva. Urunk, köszönjük, hogy itt vagyunk, hogy megérkezhettünk, sokan alig tudtak elérkezni az ő munkahelyükről, talán nem is tudtak haza menni, hanem egyenesen ide szaladtak. Köszönjük őket, az ő ragaszkodásukat, a szeretetüket, hogy jobban éhezték az ígét, mint a talán otthon elkészített vacsorát. Köszönjük ezt, Urunk, hogy nekünk ilyen drága lehet a te ígéd, és ilyen drága lehet a közösség, a testvéri közösség, az, hogy találkozhatunk, az, hogy látjuk egymást. Köszönjük, Urunk, ezt is, mert ez is a te ajándékod, és olyan jó a te népedhez tartozni, olyan jó a te gyülekezetedhez tartozni, olyan jó együtt járni ezt az útat, megosztani az útnak mélységeit és magasságait, egymás kezét is megfogva, egymást tartva, egymást emelve járni a te utadon. Urunk, a mai estén is üzenetet készítettél, ami számunkra ad, hogy ezt az üzenetet most megérthessük. Könyörülj a te szolgádon, aki ezt most megpróbálja nekünk átadni, azt, amit az ő szívében helyeztél a mai estére is. Adjad, hogy ő tudja szívtől szívig elmondani. Köszönjük, Urunk, ezt neked. Köszönjük, hogy meg fogsz áldani, nem kell e felől kételkednünk, hogy te itt vagy közöttünk, és ez a legnagyobb ajándék a mi számunkra. És köszönjük, hogy jóra lehetünk együtt, üdvösségünkre, megtartatásunkra. Könyörülj így rajtunk, és eleveníts meg, és frissíts fel a te ígéddel a mai estén is minket. Amen. Haladjunk tovább, drága testvéreim, a keresztelő János útján. A mai esténknek a címe János vonakodása, mármint vonakodása, hogy Jézust megkeresztelje, Jézus Krisztus megkeresztelkedésének a pillanatát. Próbáljuk megérteni, megragadni, hogy mit is jelent ez a mi számunkra, az ige a Máté evangélium a harmadik részében. Találjuk az alapigét a Máté evangélium a harmadik részének a 13. és 14. és 15. versben. Tehát Máté evangélium a harmadik részének 13-tól 15. terjedő verséből. Akkor Jézus Galileából a Jordán mellé ment Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék általa. János azonban tiltakozott, és azt mondta, nekem kell általad megkereszteltetnem, és te jössz hozzám. Jézus pedig így felelt, hagyd ezt most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. János erre engedett neki. Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, a mai estén is. Jó nekünk itt lenni, jó nekünk együtt lenni, jó nekünk Isten igéjét hallgatni. Köszönöm a kedvességet, hogy a tegnap esti igét ki is nyomtattátok egy kedves kis cédulára, és azt a főgondnok testvérünk ma mindenkinek odaadhatta, elmondhatta. Külön köszönöm ezt az aranyos szeretetet. Valóban szépek az ígék, és jó egy-egy ígét így a szívünk mellett, a zsebünkbe, vagy a Bibliánkba is elvinni, hazavinni, hogy az tovább dolgozzon a mi életünkben. Mai estét, drága testvéreim, a mai ígét, úgy valahogy meg kell próbáljuk egy picit elképzelni a szemeink előtt. Én otthon a gyülekezetben is szoktam mondani, hogy Isten egy szép ajándékot adott nekünk, és ez a mi fantáziánk, hogy mi bizonyos dolgokat el is tudunk úgy képzelni a szemeink előtt, a mi gondolatainkban. Sokszor az ige pontosan nem mond el mindent, hogy hogyan is volt minden, de ilyenkor meg kell próbáljuk ezeket úgy elképzelni, magunk elé képzelni, és ez sokszor sokat segít nekünk az ígének a megértésében, az üzenetnek a megértésében, és valahogy ezt az ígét is úgy magunk előtt kell látnunk, ezt a jelenetet, magunk előtt kell látnunk Jánost, aki ott áll a Jordán partján, Judeának a pusztájában, nem messze Jeruzsálemtől, amint hirdeti, rendületlenül hirdeti Istennek az ígéjét, Istennek a szavát. Kell látnunk ezt a megható jelenetet, hogy az emberek sorba állanak, hosszú sorokban állanak, vannak felsorakozva, hogy oda jöjjenek, hogy keresztelő János valószínű, hogy minden emberrel megpróbál egy picit, nem működik? Jó? Megpróbál egy picit foglalkozni, hogy az emberek elmondják talán azt, hogy miért is jöttek, elmondják a bűneiket, elmondják azt, amit úgy érzik, hogy most meg kell valljanak, hogy elmondják talán azt, hogy hát ők olyan nehezen indultak el, mert úgy féltek ettől, hogy mi is lesz, hogy is lesz, de érezték a szívükben az indítatást, érezték a léleknek a noszogatását, és már nem tudtak otthon maradni. Érezték, hogy ide kell jöjjenek, hogy itt megvallják a bűneiket, és hogy itt találjanak valamit, kapjanak valamit. Hogy érezték azt, hogy ők bűnös emberek, és hogy meg kell mosódjanak, mert tulajdonképpen itt ez történik, a keresztség, ezt nagyon jól tudjuk, hogy a megtisztulásnak a jele az életünkben, a megmosódásnak a jele az életünkben. Azt jelképezi, hogy mi szennyesek vagyunk, a bűn az beszennyezett bennünket, a bűn az egyfajta lelki piszok rajtunk, ami rá rakódott, amit nem tudunk se samponnal, sem semmilyen szappannal lemosni magunkról. Nincsen olyan szer, ami ezt levinné rólunk, de Isten adott egy áldott szert, és ez nem más, mint Jézus Krisztusnak a vére, a keresztség ezt jelképezi. Tulajdonképpen azért jönnek az emberek, mert érzik azt, hogy a Mesiás elé nem tudnak akármiképpen odaállni. Az elé, a Mesiás elé, akit keresztelő János hirdetett. Érzik azt, hogy a Mesiás útja, hogy előkészített legyen az ő szívükbe, hogy a Mesiás megérkezhessen, ehhez nekik megtisztulásra van szükségük. Ez nagyon különös dolog volt, testvéreim, Izraelben. Izraelben az emberek nem keresztelkedtek meg. Mindenki körül volt metélve, nyolcadnapon, de megkeresztelkedni nem keresztelkedtek a zsidók, mert hát ők azt mondták, hogy mi a választott népnek a tagjai vagyunk, mi Isten igaz népéhez tartozunk, mi Ábrahámnak a gyermekei vagyunk, a pogányokat keresztelték csak meg. Azokat keresztelték meg, akik pogányokból lettek zsidókká, akik pogányok voltak valameddig, ugye, és akkor megkedvelték valami miatt az egyisten hitet, megragadta őket, az Izrael istenének a hatalma, a fennsége, és azok megkeresztelkedtek. Ez volt az úgynevezett prozelita keresztség. Erről sokat hallunk, sok ilyen ember volt, például egy ilyen prozelita volt, Lídia, a bíborárus asszony is, és pünköskor is ott a seregben olvasuk, hogy a prozelitusok is ott voltak. Tehát nagyon sokan voltak ilyenek, akiket megragadott Izraelnek a hite, Izraelnek az Istene, és azok megkeresztelkedtek, de a zsidók nem keresztelkedtek meg. Még egyszer hangsúlyozom, ez egészen különös volt, hogy most megkeresztelkedtek, de most érezték azt, hogy nekik meg kell keresztelkedniük, mert érezték azt, hogy nekik most valamit kell kapni, valamit meg kell tapasztalni ebben az órában. És hát ekkor ebben a pillanatban jelenik meg Jézus Krisztus, egyszer csak ott áll ő is a tömegben, ő is egyszer csak ott áll a sorban, szépen kivárja a sorát, nem jön előre, nem mondja azt, hogy hát azért én mégiscsak megérdemelném azt, hogy ne kelljen kiálljam ezt a hosszú sort is, hanem szépen beáll a sorba, és el kell képzeljük ezt a pillanatot, ezt a döbbent pillanatot, amikor egyszer csak ott áll keresztelő János előtt, meghajol, mert meghajoltak az emberek, talán Jézus még mélyebben meghajolt, mint más. Talán senki nem hajolt meg olyan mélyen ott a Jordán partján, mint ahogyan meghajolt az Úr Jézus Krisztus. És lelkileg se hajolt senki se olyan mélyre, mint amilyen mélyre lehajolt az Úr Jézus Krisztus az ember nyomorúságába, az ember bűnébe. És keresztelő János érzi ennek a pillanatnak a lehetetlenségét, hogy hát itt ő most nem keresztelheti meg az Úr Jézus Krisztus. Hát miért kellene az Úr Jézus Krisztusnak egyáltalán megkeresztelkednie? Miből kellene neki megtisztulnia? Többi emberek megvallották a bűneiket, de Jézusnak milyen bűnt kellett volna megvallani? Neki nem volt bűne, és keresztelő János ezt nagyon jól tudja. Azt is érzi, hogy tulajdonképpen Jézus kellene kereszteljen, nem ő kellene kereszteljen, hiszen ő is csak bűnös ember. Tulajdonképpen Jézus az, aki ott kellene álljon az ő helyén. Ő kellene megkeresztelje az embereket, és most Jézus jön hozzá. És János megtagadja a keresztséget. Azt mondja, hogy ilyen nincs, ez lehetetlenség. Megtagadni a keresztséget, testvéreim, hát ilyen nincs. Hát ez nagyon ritkán fordul elő. Az én lelki pásztori gyakorlatomban, szolgálatomban még nem is fordult ez elő, hogy valakitől megtagadjam a keresztséget. Lelki pásztor ezt nem is tagadhatja meg, csak a presbitériumnak a jóváhagyásával, presbiteri határozattal lehet ezt a mi egyházunkban megtenni, hogy esetleg, hogyha van egy olyan család, aki eleve azt mondja, hogy neki a keresztség semmit sem jelent, csak legfeljebb, hogy utána legyen egy jó lakom a vendéglőben, és úgyse fogják a gyermeket hitben megkeresztelni. Hát ilyen esetben lehetne elképzelni, hogy úgy mondjam, a mi egyházunkban legalábbis lehet, hogy itt Magyarországon másképpen van, de ez egy hallatlan dolog, hogy megtagadni a keresztséget. És Keresztelő János is itt ezt teszi, hogy megtagadja a keresztséget. Mert Keresztelő János érzi, hogy ez óriási, túl nagy tisztesség az ő számára, túl nagy kiváltság az ő számára. Ő ezt nem teheti meg, hiszen ő nem különb azoknál az embereknél, akik ott vannak. Ő nem fölötte áll azoknak az embereknek, akik ott vannak, ő csak közöttük van, de mivel ő az, akit Isten most erre felhatalmazott, ő végzi ezt a szolgálatot. De tulajdonképpen ő neki nem lenne joga ezt megtenni. Ő nem teheti ezt meg, hogy Jézus Krisztust megkeresztelje. Óriási kiváltság ez. Testvéreim, valóban óriási kiváltság. Óriási kiváltság az, hogy mi meg vagyunk keresztelve, drága testvéreim. Sajnos az én tapasztalatom szerint, ami egyházunkban, lehet, hogy azért is, mert a gyermekkeresztséget gyakoroljuk, talán, nem tudom, de az én tapasztalatom szerint valahogy a keresztségnek nincs meg a kellő súlya és jelentősége, ami egyházunkban. Én nagyon sokszor, és ez egy ilyen tesztet szoktam elvégezni, és hát hadd végezzem el közöttetek is most ezt a tesztet, nem kell felnyújtani a kezed, de megkérdezem tőletek, hogy tudjátok-e a kereszteléseteknek a dátumát. Ha nem tudjátok, akkor házi feladatot adok nektek. Egy olyan házi feladatot, amit nagyon szépen kérlek, hogy teljesítsetek. Menjetek el abba a gyülekezetbe, faluba, városba, ahol megvoltatok keresztelve. Mondjátok meg a lelki pásztornak, hogy szeretnétek a kereszteléseteknek a dátumát kikeresni. Keresétek ki szépen az anyakönyvben. És arra kérlek benneteket, hogy ezt a dátumot soha el ne felejtsétek. És arra kérlek benneteket, hogy erről a dátumról, a kereszteléseteknek a dátumáról pontosan úgy emlékezzetek minden esztendőben, pontosan úgy ünnepeljétek meg, mint a születéseteknek a napját. Mert ez egy óriási esemény volt az életetekben, hogy Isten az ő megelőző szeretetével, az ő csodálatos szeretetével, akkor, amikor semmit sem tudtunk mi még tenni érte, hiszen pici csecsemők voltunk a legtöbben, gondolom titeket is, kicsinykorban, csecsemőkorban, kereszteltek engemet, pontosan egy hónapos koromban kereszteltek meg. Nem tudtunk semmit se tenni, nem tudtuk a mi szeretetünket még az édesanyánk felé se kifejezni, akkor nem, hogy Isten felé tudtuk volna valamiképpen a szeretetünket kifejezni, de Isten akkor már megtette a döntő lépést felénk. Ő befogadott minket az ő kegyelmének a szövetségébe. Ő ránk tette a pecsétet, az ő tulajdon jogát a keresztségben reánk tette, testvéreim. És ez egy óriási vigasztalás a mi számunkra, ami hitünknek nehéz pillanataiban, talán éppen akkor, amikor a hitnek a mélységeit járjuk, amikor a hit útján az apály következik az életünkben. Talán hallottátok ugye a nagy reformátornak az életéből azt, hogy egy adott ponton nagyon-nagyon el volt csüggedve Luther, nagyon sok baj volt az életében, nagyon sok kísértés volt az életében, és akkor ott ült szomorúan a tölgyfa íróasztala mellett, ott volt egy kés mellette, és akkor Luther vette a kést, és a tölgyfa asztalába bevéste latinul nyilván ezt a két szót, hogy baptizatus sum, meg vagyok keresztelve. Azért, hogy ez soha többé ne felejtse el. Azért, hogy erre mindig rá tudjon nézni, hogy ebből mindig erőt tudjon meríteni, mindig vigasztalást tudjon meríteni. Az egy dolog, testvéreim, hogyha az ember nem veszi komolyan az ő keresztségét, ez egy szomorú dolog, és tudjuk azt, hogy nagyon sok ember nem veszi komolyan, vagy legalábbis egy hosszú ideig nem veszi komolyan a keresztségét. Nem jelent talán az ő számára semmit. De ez nem azt jelenti, hogy Isten nem vette komolyan a keresztséget. Isten komolyan vette a keresztséget. Isten minden embernek komolyan veszi a keresztséget. És nyilván, hogy a keresztség az egy óriási lehetőség az ember számára. Egy óriási kiváltság az ember számára. Kiváltság arra nézve is lehetőség, hogy úgy mondjam, a keresztség az egy nyitott kapu, amin be lehet menni, amin be lehet menni az üdvösségbe, be lehet menni az Isten szerinti életbe. A keresztség, drága testvéreim, az Isten felénk kinyújtott keze, amin ő Krisztus érdemét nyújtja felénk. Hiszen Jézus Krisztus keresztsége, testvéreim, éppen ezt jelenti, hogy Jézus beállt a mi helyünkre. Jézus beállt a bűnös embernek a helyére. Amikor Jézus ott az emberekkel együtt bemegy a Jordán folyóba, akkor ott nem más történik, mint az, amit egy szép ének így mondta, hogy magára vette szennyes ruhámat, megbékítette Istent, atyámat. Ez történt ott, testvéreim. És keresztelő János tulajdonképpen most ezt kell megértse, hogy azért kell neki, nem Jézusért kell Jézust megkeresztelnie, neki erre nincsen szüksége, hanem Jézus most érettünk keresztelkedik meg. Sőt, még inkább így mondhatnánk, hogy helyettünk keresztelkedik meg. A mi helyünkben, akit bűnt nem ismert, az bűnné lett mi érettünk. Ebben a pillanatban már nyilván, hogy ez a folyamat aztán megy tovább, és ez a folyamat a Golgotának az eseményében teljesedik ki. Ott lesz aztán nyilvánvalóvá, mindenki számára nyilvánvalóvá, hogy Jézus magára veszi a mi bűneinket, de ez a csodálatos folyamat, ez most kezdődik el, testvéreim. És hát itt ez történik, hogy Jézus, hogy úgy mondjam, helyettünk megkeresztelkedik, beáll a mi helyünkre, Jézus magára veszi a mi bűneinket, hogy utána megajándékozhasson bennünket azzal, aki ő maga. Megajándékozhasson bennünket az ő tisztaságával. Megajándékozhasson bennünket az ő szentségével. Hogy Jézus Krisztus élete nyilvánvalóvá legyen a mi testünkben. Alig van ennél szebb mondat, amit Pál apostol mond el, hogy a Krisztus halála is nyilvánvalóvá lesz a mi életünkben. Mi testünkben hordozzuk az Úr Jézus Krisztusnak a halálát azért, hogy az ő élete is nyilvánvalóvá legyen a mi testünkben. A keresztség, drága testvéreim, tulajdonképpen, hát hogy így mondjam, a Jézus megszületése bennünk, a Jézus kiformálódása bennünk, és aki komolyan veszi a keresztségét, aki megértette a keresztségét, az, hogy úgy mondjam, ezt a keresztséget egy engedi, hogy ez a keresztség egy életen keresztül kimunkálja benne a Krisztust. És nincsen csodálatosabb dolog, drága testvéreim, amikor ez valósággá válik az embernek az életében. És ezt higgyük, testvéreim, hogy valósággá válik. Nyilván, hogy mi bűnös emberek maradunk, de mégis a bűnös természetünkön is, hogy úgy mondjam, át süthet, át ragyoghat a Krisztus jelleme, a Krisztus arca, a Krisztus szentsége, és valóság lehet a mi életünkben. A keresztség nyilván, testvéreim, hitet feltételez. A keresztséget hittel kell párosítani. Nyilván, hogy a keresztséghez hit kell. Amikor a mi egyházunk gyermekeket keresztel, akkor a szülőknek a hite által, ha hitét feltételezi, hogy úgy mondjam, a szülők hitére alapozva, illetve a gyülekezet hitére alapozva, mert sokszor én azért, hát hogy úgy mondjam, sokszor emberi szóval mondva, hát úgy látom, hogy a keresztszülőkben is nagyon sokszor, hát alig van hit, vagy pislákol a hit, mégis az ilyen gyermeknek, vagy a szülőknek az életében is alig pislákol a hit, de engem mindig az vigasztal és erősít, hogy én úgy érzem, hogy a gyülekezet hitére nézve keresztelhetjük meg jó reménységgel a kis gyermekeket. És testvéreim, elhangzik, ezt már nem olvastam fel, a csodálatos szózat, a csodálatos mennyei szózat, amikor leszáll a Szentlélek is galamb formájában az Úr Jézus Krisztusra, hogy ez az az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Hát szinte azt mondja Isten, hogy hát nézzétek, ő az, akit én adtam nektek. Ő az, akire nektek szükségetek van. Ő az, aki által nektek üdvösségetek van. Ő az, aki a ti életeteket is úgy tudja formálni, úgy tudja alakítani, hogy bennetek is gyönyörködhessen, illetve a bennetek levő Krisztusban gyönyörködhessen. Mert erről van szó, drága testvéreim, végső soron, hogy Pál apostol így vallhatja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Krisztus élete bennünk. És ez a történés Jézus Krisztusnak a keresztelése, megkeresztelkedése, ezt jelenti a mi számunkra, testvéreim. Azt jelenti, hogy mi hihetünk abban, hogy a mi atyánk, a mi teremtőnk, őt adta nekünk, őt küldte nekünk, ő volt az, akire várt ez a világ, és másra nekünk nincsen szükségünk. Krisztus nekünk elégséges, drága testvéreim. Nem kell több, nem kell más. Elégséges. Krisztus áldozata elégséges a mi számunkra. És a Szentlélek, hogy úgy mondjam, Krisztusnak ezt az érdemét az életünkbe bele helyezi, bele munkája, ki munkája. A Szentlélek, Isten munkája az, hogy ez a keresztség és az, amit a keresztség elvégezhetett a mi életünkben, az valósággá lesz. És hát mi ezért adunk hálát, testvéreim, hogy Jézus ezt vállalta. Gondoljuk csak meg azt, hogy mit jelentett neki, az igaznak, a szentnek beállani ebbe a sorba. Mit jelentett neki a bűnösök közé jönni, a bűnösök szerepét, hogy úgy mondjam, felvállalni, a bűnösöknek a bűnét felvállalni. Mit jelentett az, hogy beállott a mi helyünkre, és mit jelent az, hogy most ezért a Krisztusért Isten bennünket, ő benne lát, az ő áldozatában lát, igaznak lát bennünket, ahogy a K.T. mondja olyan szépen, hogy úgy lát bennünket Isten Krisztusban, testvérei, mint hogyha mi nekünk semmi bűnünk nem lett volna. Sőt, hogyha semmi bűnünk nem lett volna, sőt, még tovább megy a K.T., mint hogyha mi tanúsítottuk volna mindazt az engedelmességet, amit Krisztus érettünk tanúsított. Csodálatos ez, testvéreim, és ezért fogunk majd egykor bemenni Isten országába. Azok mennek be az Isten országába, akik odaállnak, hogy úgy mondjam, Krisztus mögé. A K.T. órán, a megigazításnál mindig így próbálom a gyerekeket, gyerekeknek elmagyarázni. Nálunk úgy megy a K.T. óra, hogy a presbiterek és még nőszövetségi tagok is bekapcsolódnak, kérdezik ki a K.T.-t nálunk. Ugye még úgy folyik a konfirmálás, hogy hát olyan 60-70 kérdést a gyerekek meg kell tanuljanak, ugye, és akkor egy nagyobb, hát testű presbitert oda szólítok, és én beállok a háta mögé, és így magyarázom el a gyerekeknek, hogy kit láttok, és akkor mondják, hogy Szederjesi János bácsit, most mondok egy presbitert, őt látják, engem nem látnak. Hát mondom nekik, hogy látjátok, ez a megigazítás, hogy Isten már nem engem lát, Krisztust látja, az ő drága érdemét látja, benne gyönyörködik, és így általa bennem is gyönyörködhet, bennünk is gyönyörködhet, és bennünket is üdvözíthet. János vonakodott, de végül megértette. Megértette azt, hogy amit ő lehetetlenségnek látott, hogy ő megkeresztelje az Úr Jézus Krisztust, az ő számára, minden ember számára a legnagyobb lehetőség, az üdvösségnek a lehetősége, a mennybe való bemenetelnek a lehetősége. Drága testvérem, ez a lehetőség a miénk, a tied, az enyém, mindnyájunké. Azt kívánom, arra kérlek benneteket, hogy éljünk ezzel az áldott lehetőséggel. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, ezt a csodálatos pillanatot, jelenetet, ami ott 2000 évvel ezelőtt lezajlott Judea pusztájában, a Jordán folyónak a partján, hogy te jöttél és beállottál a bűnösök sorába, azok közé, akik meg voltak görnyedve, görnyedeztek az ő bűn terheik alatt, talán elrontott életük terhe alatt, vagy kérdéseik terhe alatt, vagy bánatuk terhe alatt, vagy a lelkiismeretük vádolásának a terhe alatt. Beálltál azok közé, akik boldogtalanok voltak, beálltál azok közé, akik nem találták az életüknek az értelmét, és megkeresztelkedtél. Megkeresztelkedtél nem magadért, hanem megkeresztelkedtél értünk, és megkeresztelkedtél mindenek előtt helyettünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te felvállaltad ezt a helyet, a bűnös embernek a helyét, a kárhozott, a kárhozatot érdemlő embernek a helyét, azért, hogy a mi helyünk most már a szövetség helye legyen, az üdvösség helye legyen, a Krisztusba helyezett, a Krisztus által megigazított és megszentelt élethelyévé lehessen. Köszönjük, hogy János ezt megértette. Köszönjük, hogy felújjonghatott az ő lelke is ott a Jordán partján. Hálát adhatott, mert ő is bűnös ember volt. Ő is érezte azt, hogy neki is pontosan úgy szüksége van a megtisztulásra, a megmosatásra, ahogy a többi embernek is ott a Jordán partján erre szüksége volt. Köszönjük, Urunk, hogy meg vagyunk keresztelve. Adjad, hogy ezt a mondatot, úgy, ahogy Luther bevéste az ő író asztalába, véshesd be a te szent lelked által, ami szívünknek a hústábláira, és hogy ez megvigasztaljon bennünket életünknek különböző helyzeteiben, talán éppen amikor kétségek között vagyunk, talán éppen amikor mélységekben vagyunk, talán éppen akkor, amikor botorkálunk, elesünk a hitben, vagy talán éppen elesünk valamilyen bűnben és kísértésben, akkor ez mindig eszünkbe jusson, hogy meg vagyunk keresztelve, vagy te befogadtál bennünket a te szövetségedbe. Te komolyan vetted azt, amikor Krisztus vérének a jegye, a keresztségnek a jegye reánk hullott. És Urunk, adjad, hogy ez a keresztség, ez legyen egy elköteleztetés a mi számunkra, egy életre szóló elköteleztetés, hogy a mi keresztelésünk az ne egy egyszeri pillanat legyen és maradjon, hanem egy folyamattá legyen az életünkben. A megszentelődésnek az áldott folyamatává, a megmosódásnak, a megtisztulásnak, a Krisztus arca szüntelen és egyre inkább való kiábrázolódásának a folyamatává legyen a mi életünkben. Urunk, add meg azt a nagy kegyelmet, hogy a Krisztus élete legyen nyilvánvalóvá a mi halandó testünkben. Tedd valósággá azt, hogy ezt mások is megláthassák, a körülöttünk élők, talán reán kérdezzenek, talán kérdéseket tudjon az életünk feléjük feltenni, hogy mi miért tudunk úgy tenni és úgy cselekedni, ahogy cselekszünk, azért, mert meg vagyunk keresztelve, és azért, mert komolyan vesszük a mi keresztségünket, és azt akarjuk, hogy ez végezze a maga áldott munkáját a mi életünkben. Köszönjük, hogy a keresztség kapunyitás a mennyben, úgy, ahogyan énekeltük ebben a szép énekben. Egyszer majd megnyílik, és köszönjük, hogy oda is majd azért mehetünk be, mert a te véred a Golgotán kihullott, azért, mert mi, ahogy te beálltál oda az emberek mögé, most mi állhatunk be mögéd, Úr Jézus Krisztus, a te véred mögé, bűnt eltörlő, bűnt megsemmisítő, minket megigazító és megszentelő véred mögé. Köszönjük, hogy elhangzott a mondat, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Urunk, adjad, hogy bennünk is tudjál gyönyörködni. Nem a mi óemberünkben, hanem a Krisztusban, aki kiábrázolódhatik az életünkben, aki megszülethetik, növekedhetik, kiteljesedhetik, és valósággá válhatik a mi életünkben. Urunk, így kérünk, hogy áld meg a mai estének is az üzenetét a mi szívünkben, és adjad, hogy tudjunk ezzel elmenni, ezzel a boldogsággal, ezzel az újjongással, hogy mi is meg vagyunk keresztelve. És hadd tudjuk ezt másoknak is elmondani, akik talán erről megfeledkeztek, vagy akiknek ez már semmit nem jelent. Hadd tudjuk ennek a csodálatos jelentőségét kibontakoztatni mások számára, hogy mások is tudjanak ennek örvendezni, mások is tudjanak ebben vigasztalást és támaszt meríteni. Urunk, így áldjál meg bennünket, áld meg az esténk további részét is, áld meg mindenütt a te gyermekeidet, a te népedet. Könyörülj rajtunk, Urunk, és maradj velünk most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mai estére is készítettem két verset. Az első versnek nincs szerzője, illetve biztos, hogy van szerzője, csak én nem ismerem. Ez édesanyámnak volt a kedves verse, és úgy tanultam meg, hogy előkerült egy régi kazetta, amelyen ő ezt elmondta. Az én drága édesanyám nagyon foglalt volt, rengeteget dolgozott, és nem volt neki ideje a verseket megtanulni. Nagyon szépen olvasta ezeket a verseket, de én megpróbáltam megtanulni ezt a verset, és ezt rá is emlékezve az ő hitére, az ő életére megpróbálom elmondani. A versnek a címe az, hogy csak egy út vezet az égbe. Keskeny palló, örvénylő ár felett, sötét, mélységes szakadékon át, oda döntve egyetlen út gyanánt, két hatalmas szálfa, mint kereszt. A szakadék szélén egymás után lépnek elő a vándorok. A túlsó partról érkező sugár megvilágítja halvány arcukat. A mélységtől mindegyik visszaborzad, remegve hátrál és híd után kutat, s aztán riadtan nézi a keresztet, az egyetlen utat. Hol a jó tettek érdemek, tarka színű szivárvány hídja itt? Lelkek bolyongnak a félelmes parton, vallatják az örök lét titkait. Sikoltó sírással hidat keresnek, de nem találnak, csak keresztet, keresztet. Kereszt? Az nem ismerős nekik. Állt uton útfélen, keresztek ormán, égre csillogott és határszéleken árválkodott, oda tűzték magános mezőkre, ezer szám őrködött a temetőkre, még ékszert is csináltak belőle, s olyan megszokott lett, megszokott, s most mégsem mernek elindulni rajta, hogy átjussanak rajta a túlsó partra. Az az egy út nekik ítélet jele, mert odalent nem törődtek vele. De az a gyermek, mintha nem is félne, mosolygós arccal odaáll a szélre, s a nagy kereszten úgy indul a lába, mintha az Isten mentő kezén járna. És az az asszony nem szédül alá, pedig a magános hídon nincsen korlát. Nem, nyugodt, len pusztaságon járt. Kereszt vezette, Jézus támogatta, biztos a lépte, bármint ordít a gyilkos ár alatta. Mind odaérünk, megáll a szívünk, és jön a döntés. Aszerint vár ránk kegyelem ítélet, hogy Krisztus keresztje lelkünknek mivé lett. A halál örvénylő árja felett, sötét mélységes szakadékon át, oda döntve egyetlen út gyanánt, vár ránk a kereszt. A második az egy nagyon-nagyon aranyos kis versike, lehet, hogy ezt ismerik is, Turmezei Erzsébetnek az egyik legaranyosabb verse, ilyen aranyosat csak ő tudott talán írni, és ez ennek a versnek az a címe, hogy a gyermek a rendelőben. A kisleány ott áll a rendelőben, a furcsa gépek, mintha mind őt lesnék. A doktor bácsi már be is ültetné abban nagy, félelmes székbe, tessék. Nem, még nem ül le. Kijelenti bátran, hogy előbb kettőt kérdezni szeretne. Halljuk, mosolyog rá a doktor bácsi, hisz ő mindig kész a feleletre. Értesz-e a fogakhoz, kérdezi Piroska 5 éves bölcsességgel. Ó, hányat találsz, akit én kezeltem, kis barátaid közt, hogyha széjjel nézel. Ott a Sárika, Jancsi, kit mondjak még, a patikus bácsiék Klárikája. Kérdezd meg őket, vígan szaladgálnak, mi lenne, ha a foguk most is fájna. Ez a válasz megnyugtatóan hangzik, való igaz, de hátra még a másik. Szeretsz-e engem, kérdezi Piroska a kedvesen mosolygó doktor bácsit. Hogy szeretlek-e? Hát hogy ne szeretnélek? Mivel semmi hiba a feleletben, a kis páciens beül a nagy székben, most már nyugodtan, kék szemeserebben. Ha doktor bácsi ért a fogakhoz, és szereti őt, akkor mi gondja lenne? Jöhet most már fúróval, fogóval, Piroska békén tűri, bízik benne. Ó, így szeretnék bátran bízni én is, félelmetes nagy rendelő az élet, de jól ismerem, aki kezel benne, s az ő feleletétől én se félek. Ha megkérdezem, hogy érti-e dolgát, s ha megkérdezem, hogy szereti engem, rámutat értem átszegzett kezére, szabad, bízó kisgyermekké lennem. Lehet fúró, fogó, vagy akármi szerszám, ha ott látom abban az áldott kézben, amelyik mindig tudja, hogy mit cselekszik, s fenn a kereszten vért hullatott. Értem. Nagyon szívesen. Ismerős volt valakinek a vers? Igen, igen. Hát biztos az ő versei ismerősek. Nagyon. Ezek olyan dolgok, hogy ezt mindnyájan tudjuk, de ehhez kell a költőnek a zsenialitása, hogy ezt le lehessen írni. Ezt akár ki mondjuk így tudja, de hogy ezt így, ez az Isten ajándék, amely a költőknek adatott, ugye. Nem tudom, hogy tudjuk-e azt, hogy Turmezei Erzsébetnek az édesanyja gondozta Berzsenyi Dánielnek a sírját. És amikor gondozta a Berzsenyi Dániel sírját, nem tudom, nem jut eszembe a helység, ahol van, akkor egy ilyen kérés fogalmazódott meg a szívében, hogy az ő lánya legyen költő. Van egy gyönyörű verse is neki, amiben ezt leírja, hogy az édesanyja, és akkor ezzel fejeződik be a vers, hogy az egész életem egy meghallgatott imádság.